Nehéz ügy átalakítani a bankrendszert. Átütés, az aztán igen. Márpedig biztos, hogy lenne ennek létjogosultsága, sőt, megoldás is van rá. Elvégre ez a kriptoforradalom is valahonnan onnan jött, ugye, hogy nem kellene ide mindenféle irányítók, meg köztes szereplői a pénzügyi rendszernek.
Lehet, de aztán valahogy azért mégis.
Úgyhogy, na mindjárt megpróbálunk rendet vágni, hogy mi a baj a meglévő bankrendszerrel, és milyen irányban, hogy lehetne ezt átalakítani, javítani. Zsidai Viktorral, befektetési szakemberrel, a Citadella alap portfólió kezelőjével beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok!
Hát a mostani válság is rávilágít, hogy azért itt lehetne finomítani a banki működésen, hogy ne okozzon ekkora cirkuszt, és még most jól megúsztuk, és gyorsan reagáltak ugye a felügyeletek, a jegybankok, de ez ilyen dominó hatásként láttuk már tovább terjedni.
És szóval hát azért átlagember valahogy ezt úgy érzékeli az elmúlt években, hogy amikor profit van, azt hazaviszik, amikor meg córesz van, akkor azt szétterítik.
Hát igen.
Igen, tehát hogy nagyon régóta ismert tény az, hogy a gazdasági ciklusokat, azokat, volatilitását megnöveli a bankrendszer. Tehát ugye gyakran az, hogy a fellendülésben túl sokat hitelez, és aztán amikor ebből összeomlás lesz, akkor nagyon be kell húzni a féket. Tehát hogy a bankrendszer az jelent problémákat a gazdaságra azon kívül is, hogy a megtakarítók pénze számára kockázatos. Tehát a fő probléma az az, egyébként, amiről szerintem érdemes beszélni, ugye, hogy a legtöbb ember a pénzét azt szeretné valamilyen biztonságos helyen tudni, ezt a pénzt fogja később valamilyen tranzakciókra felhasználni, tehát hogy szeretnék, nem tudom, a boltba után ebből a pénzből valamit venni, uh-huh. vagy valakinek átvenni ezt a pénzt. Na most ugye az a probléma, hogy a jelenlegi bankrendszer, ugye különösen a régebbi, tehát ugye folyamatosan finomodott, ez már minden gazdasági ciklusban ez fölmerül, hogy ezzel valamit kezdjünk, vagy mit kezdjünk. Ugye a jelenlegi bankrendszer viszont ezt a pénzt, amit én náluk tartok, ezt kihitelezi, legalábbis egy részét, és hogyha ez a hitelezés nem túl szerencsés, nem túl jól megy a hitelezés tevékenység, vagy bármilyen más probléma történik, akkor veszélybe kerülhet az én megtakarításom. Tehát ez az a fő probléma, hogy az a pénz, amit kockáztatni szeretnénk, tehát mondjuk azt szeretnénk, hogy kockázatos pénz legyen, hitelezni szeretnénk, illetve az a pénz, amit én azt szeretném, hogy kockázatmentes legyen, és azzal ne történhessen semmi baj, és biztos, hogy ne legyen bajom, az összekeveredik a jelenlegi bankrendszerben. Ugye jelenleg most már ugye a legtöbb országban van valamekkora betétbiztosítás, ugye Európában 100 ezer dollár, euró, USA-ban 250 ezer dollár, tehát ezt fölismerték már a törvényhozók, és ugye van egy betétbiztosítás, de például akinek mondjuk 1 millió eurós betétje van egy bankban, ugye csak 100 ezer euróig biztosított, a többi az nincsen biztonsága. Ugye ez is történt, ezért is történhetett az Egyesült Államokban is, az SVB bankban, hogy akinek ilyen nagy betétje volt, az megijedt, és elkezdett menekülni, és kirántotta a bankból a pénz.
Ami aztán hozza a dominó effektust, gondolom.
Persze, hiszen pontosan tudjuk, hogy mindegyik bank úgy működik, hogy csak a ott levő betéteknek a töredéke érhető el.
Mert hogy a normális üzemmenetben ugye nem veszi ki egyszerre senki a betétjeinek az összegét, igen.
Így van, igen. Tehát ez a fő probléma, és nagyon nehéz erre megoldást találni. Tehát a jelenlegi bankrendszerben nyilván lehet betétbiztosítást csinálni, ki lehet a betétbiztosítást még nagyobbra terjeszteni, lehet azt mondani, amit az Egyesült Államokban csináltak ugye az SVB banknál, hogy ne ijedjen meg senki, nem 100 ezer dollárig, hanem bármekkora összegig minden betétet visszakapnak, nem kell megijedni. Tehát hogy lehet.
Na jó, de ez nyilván fenntartatatlan, tehát ez szabad szemmel látható, hogy ez nem működhet hosszú távon, hogy akkor mindenkinek mindent és minden kockázatot magára vállal az állam.
Igen, tehát hogy ugye ez azt jelenti, hogy állam vállalja át a kockázatot, tehát gyakorlatilag a bankrendszer számára ez olyan, mint hogy egy garanciát biztosítana az állam. Hát a garanciának nyilván van egy díja, egy költsége, és egy haszna van a bankrendszer számára. Úgyhogy ezt vagy azt próbáljuk megcsinálni, hogy akkor valami nagyon nagy erőszabályzás és nagyon nagy adózást vetünk ki a bankokról, hogy megfizessék ezt az állam által nyújtott szolgáltatást, vagy azt mondjuk, ami most már elérhető, és ugye én erről írtam, de ez egy nagyon nehéz dolog, ha bár most már a jegybankok gondolkoznak erről, ugye, hogy vezessük be a digitális jegybankfélt. Ez egy nagyon nagy változást okozna. Ugye a ha belegondolunk, mindig azt szoktam mondani, hogy próbáljunk úgy gondolni a digitális jegybankpénzre, mint hogyha az simán ugyanaz a készpénz lenne, mint ami a pénztárcánkban van, csak digitális formátumban, tehát egy elektronikus formátumban. Gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy a jegybank mindenki számára, aki szeretné, számlát vezet, tehát a jegybanknál vezethet mindenki számlát, se jegybanknál lenne pénzünk, és ezzel egymásnak fizethetünk. Ez nagyon egyszerű, praktikus formában úgy nyilvánulhatta meg, hogy lehetne a mobiltelefonunkon egy alkalmazás, és abban vezetnénk a pénzt, és egymásnak ott utalnathatnánk.
Tehát egyébként a kétszintű bankrendszer ezért alakult ki, mert ez nem volt teljesen kivitelezhető? Tehát azt mondta a jegybank, hogy az én ügyfelem a kereskedelmi bank meg oldja meg azt, hogy a betéteseinek elhelyezi a pénzét, meg hitelekben azt kihelyezi.
Ugye úgy, mert ugye először a sima bankok jöttek létre, tehát hogyha nagyon, hogy jött létre, ugye úgy jött létre, hogy volt egy bankár, akihez beraktuk az aranyat, mert ugye aranypénzrendszer volt általában, vagy ez is pénzrendszer, nemes pénz, ő őrizte a mi aranyunkat, és cserébe adott érte egy igazolást, hogy nálam van egy kiló arany, egy papírdarabot adott, ugye, és akkor rájöttek az emberek, hogy ez a papír, akkor nem kell egymásnak aranyat adogatni, adogathatjuk ezt a papírdarabot.
Igen, meg szállítgatni, hogyha külföldre megyek, ugye nem kell akkor hurcolni a rögöket.
Ez lett a bankjegy, ugye azért is hívják bankjegynek, a bank adott nekem egy ilyen papírt róla, hogy ő tartozik nekem egy kiló aranyjal, vagy egy uncia, vagy valamennyi aranyjal, és ezt tudtuk egymásnak adogatni. És ugye később jött erre rá a központi bank különböző okokból, egyrészt az államfinanszírozása céljából, másrészt ezeknek a bankoknak a felügyelete céljából, meg ezeknek a bankoknak a kisegítése céljából, hogy legyen egy végső hitelező, aki segíteni tud rajtuk, hogyha válság, meg korábban is volt bankválság már, ugye, tehát különböző okokból jöttek létre különböző országokban a jegybankok, tehát máshogy jött létre mondjuk a Bank of England sokkal hamarabb, mint az amerikai jegybank, a Fed. Tehát itt ennek sokfajta célja volt, de a lényeg, amit akartam mondani, hogy igazándiból most már technológiailag, és ugye az tényleg technológiailag nagyon nehéz lett volna, hogy az összes állampolgár, amikor még nem volt internet, akkor vezessen számlát a jegybanknál. Ugye mondom, ezt úgy oldja meg a jegybank, tehát az ő pénzét azt tarthatjuk, hogy készpénzt tartunk a pénztárcánkban, tehát van erre egy megoldás. Most viszont már van egy olyan megoldásunk is, hogy ezt elektronikusan csináljuk meg. Ez nyilván nem old meg minden problémát, és nyilván felvet új problémákat is, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és nem csoda, hogy ez lassan megy. De azt gondolom, hogy ezzel el kell kezdeni kísérletezni, és azért elkezdtek már kísérletezni jegybankok, de mindenki nagyon fél a változástól, hiszen ez teljesen felforgatná a jelenlegi bankrendszernek a kereteit, és nem tudjuk pontosan, hogy ez milyen hatásokat váltanak ki egyébként a hitelezésben, hogyan kellene az átalakítást megcsinálni. Tehát, hogy azért nem egy egyszerű kérdés, viszont mindenképpen ebben az irányban most már lehetne elkezdeni legalább próbálkozni, azt gondolom.
Igen, egyébként én pont ezen gondolkodom, hogy a hitelezés az hogyan működne, hát hiszen ugye klasszikus értelembe véve ez a forrás oldal, persze már van egy csomó más egyéb lehetőség is a bankok számára, hogy forráshoz jussanak, de ugye a klasszikus banküzemtanban a betét a forrás, és akkor annak a többszörösét ki lehet helyezni, pont abból kifolyólag, amit mondtunk, ugye, hogy nem kell azt ott egyszerre őrizgetni, mert úgysem mennek egyszerre a pénzükért az illetők. Tehát, hogyha ez a bankjegy pénz létrejön, akkor milyen forrásból mit ad tovább a kereskedelmi bank, vagy az a valaki, mert már lehet, hogy ezek meg is szűnnének ugye egy bizonyos fejlettségi szinten, aki folyósítja a hiteleket.
Erre több megoldás, mert ugye azért erről sokan írtak már, és nem sok évtizede van erről ilyen gondolkodás, hogy lehetne átalakítani a bankrendszer. Ugye az egyik ugye az, hogy a pénzünknek egy részét, ami tényleg ilyen, tudjuk, hogy nem megtakarítási célt szolgál, hanem majd mondjuk el akarjuk költeni, át akarjuk adni valakinek, azt nyugodtan vezethetjük a jegybanknál, és lehetnének olyan társaságok, nevezhetjük őket bankoknak, és most, hogy ezt milyen formában finanszírozunk, hogy ők tisztán mondjuk részvény kibocsátással finanszírozzák magukat, vagy kötvény kibocsátással, vagy akár ezek befektetési alapok. Tehát mondhatjuk azt, hogy most nagyon leegyszerűsített, sok megoldás van rá, én vagyok, ha nem tudom, akármilyen XY bank, kibocsátok részvényeket, ezek a részvények mondjuk a tőzsdén kereskedett részvények, meg lehet vásárolni ezeket a részvényeket, és, és aki tényleg kockáztatni akarja a pénzét, ugye, tehát, hogy meg ugye arról van szó, hogy válasszuk ketté azt, amit kockáztatni akarunk, meg amit nem akarunk kockáztatni pénzt. Amit nem akarunk kockáztatni, egy banknál vezetjük a számlánkat, amit kockáztatni akarunk, abból vehetek ilyen XY részvényt, ami a tőzsdén kereskedik, és a bankban, nevezük így, hogy bankban levő pénzt, ezt ugyanúgy ki tudja hitelezni ez a kereskedelmi bank, és a részvénynek az árfolyama mozogni fog a tőzsdén, ez fizethet, nem tudom, osztalékot, évente előre deklaráltan X százalékot. Arra is lehetőség van, amit mondjuk a jegybankok csináltak az elmúlt években, hogy a jegybank, mondjuk az NHP program keretében Magyarországon, hogy direkt módon adnak ezeknek a kereskedelmi bankoknak forrást, amit azok csak közvetítőként ugye továbbadnak a
megfejlik 1-2 százalékponttal, és kihelyezik.
Uh-huh. Igen, így, ez történt ugye az NHP-val. Mondhatjuk azt, hogy nagyon fontos nekünk, mit tudom én, hogy napelemeket telepítsük, és a napelemekhez a jegybank ad 0 százalékos, vagy akár mínusz 5 százalékos kamattal hitelt, amit 1 százalékos kamaton kihitelezhet a bankrendszer, és ők csak közvetítő. Tehát sok megoldáson, és azért mondom, ez nem egy egyszerű, és biztos, hogy nem egy egyhetes mutatvány. Ugye azt látjuk, hogy már gondolkoznak jegybankok, próbálkoznak, legelőrébb talán a kínai jegybank jár, de ennek egy ilyen változásnak a bevezetése biztos, hogy nagyon nagy körültekintést igényel, viszont most már van rá lehetőség, és lehet, hogy azért ezzel kellene foglalkozni.
Aha, ez a kriptó irány, ez mennyire lehet járható, vagy mennyire lehet megoldás, vagy azért biztonságosabb lenne az, amit mondasz, hogy digitális jegybank pénzt létrehozni, tehát hogy azért mégiscsak legyen valamilyen központ, aki ezt felügyeli, ezeket a folyamatokat, plusz ugye a kormányzati, a költségvetési pénzeket is tudja kezelni, tehát a kriptó, vagy akár a blockchain a blockchain, mert az nyilván szerepe lenne a jegybanki pénz előállításánál, és maga a kriptók, azok vállalhatnak-e ilyen szerepet, betölthetnek-e ilyen funkciót?
Hát ugye én úgy látom, hogy eredetileg a bitcoinnak az volt az egész mögöttes célja, hogy ez egy olyan valódi pénz legyen, amit ugye nem tudnak ki, ugye 2008-9 fordulóján lett kitalálva a bitcoin, amikor elkezdődött ez a kvantitatív easing, ez a pénznyomtatás a jegybankoknak, és mindenki attól félt, hogy szétinflálják a pénzeket. Ugye akkor még nem sikerült, de most már azért jobb úton haladunk.
Igen, ami meg is történt, igen.
Az... Igen, most már alakul.
Némi fázis késés, de azért a vége az lett.
Azért a siker kapujában vagyunk. És ugye nagyon nagy félelem volt attól, hogy szétinflálják a pénzt, és gyakorlatilag a bitcoin azt úgy alkották meg, mint az aranyat, ugye, tehát hogy legyen egy olyan pénz, amihez nem nyúlhat hozzá semmilyen kormányzat, mint régen az arany, ami a zsebemben volt, tehát azt ne túlszállhasson bele, és legyen egy fix mennyisége, ugye nyilván az aranyat is időnként találtak aranyat a bányákban, de hogy nem lehetett digítani, szaporítani, mint a sima mostani pénzünket, a papírpénzt végtelen módon. De hát ugye az a baj, tehát az volt a baj, tehát szerintem azért nem jó pénz a bitcoin, tehát nem jó megoldás, de pontosan tudjuk, hogy az aranypénzrendszer mennyire rossz volt a rugalmatlansága miatt. Tehát, hogy ugye az volt, hogy amikor a gazdaság nőtt, az arany mennyisége meg nem nőtt, akkor óriás pénzhiány lett, ami összeomlást okozott, amikor túl sok arany volt. Tehát, hogy nem volt jó, tehát nem jó pénzrendszer az aranypénzrendszer, tehát erről több könyv született, Barry Eichengreennek van egy nagyon jó Golden Shackles című könyve a nagy gazdasági válságról, hogy mennyire nem jó az aranypénzrendszer, érdemes elolvasni. Tehát, hogy nyilván voltak ilyen próbálkozások, és a kriptó, és én azt is gondolom, hogy a kriptónak egy nagy eredménye, hogy ezt a gondolkozást, ezt behozta, hogy megmutatta, hogy van ennek alternatíva jelenlegi pénzrendszerünknek, tehát, hogy érdemes ezen gondolkozni, és hogyha nem csinálják meg ezt a jegybankok, akkor lehet, hogy kiszorítja őket a kriptó, és ezt nem nagyon szeretnék szerintem, tehát egy ilyen talán fölnyitotta szemüket a jegybankoknak, hogy ezzel valamit kellene kezdeni.
Uh-huh. Ez nagyon izgalmas.
Ugye van, bocsánat, igen. Még egy dolog, hogy ugye vannak itt egy csomó, a bitcoinon kívül egy csomó egyéb kriptó, tehát hogy én ebben nem vagyok annyira otthon, de az biztos, hogy itt programozható pénz, okos szerződések, stb. Ezeken keresztül maga a pénznek, meg a szerepe, meg hogy hogyan transzaktálunk, az biztos, hogy meg fog változni nagyon a következő évtizedekben.
De ez a programozható pénz, ez nem olyasmi, mint az elénk lógatott répa? Hogy mindig muszáj csinálnunk valamit annak érdekében, hogy körforgásban tartsuk. Tehát egy kicsit, mikor ilyeneket hallok, akkor azért úgy összerándul a gyomrom, hogy ez gyakorlatilag mind arról szól, hogy irányítottan vegyék el tőled a pénzedet, így vagy úgy. De ennek te örüljél, de a lényege az, hogy ne tudjál megpihenni rajta.
De ez lehetséges egyébként, de ugye, hogyha belegondolunk, hogy 300 éve mit gondolt volna egy átlagember arról, hogy mit tudom én, a kormányzat a gazdasági válság alatt fizetés biztosít mindenkinek, ugye, mint ami most volt, nálunk nem, de mondjuk USA-ban ugye a Covid-ra. Tehát, hogy ez egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy mi az, hogy nekem adnak. Tehát, hogy nem volt, tehát annyira...
Nekem most se tetszik.
Ja jó, akkor viszont nincsen baj, akkor te tényleg ilyen konzervatív vagy.
Abszolút.
De hogy például mondom, ez a programosztató pénzzel meg lehet oldani, hogy mondjuk van egy válság, és én pénzt adok mindenkinek, és azt mondom, hogy ez a pénz, ez 6 hónap múlva lejár, eltűnik. Meg sem is, addig el kell költened.
Na hát ez nálam... Tehát én ettől hidegrázást kapok. Tehát egyszerűen nekem minden ilyen dolog arról szól, hogy vegyük már ki a felelősséget,
Na jó, de hát ez csak bizonyos helyzetekben.
Hát de nem. Tehát, hogy a bizonyos helyzetekből lesznek aztán a precedensek.
Hát ez
biztos, hogy tehát ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni. Biztos, hogy megváltoztatni a gazdaságpolitikának a mozgástérét és lehetőségét, hiszen egészen más célzott hatása van egy ilyen pénznek, és még egy csomó módon lehetne programozni a pénzt, mint a mostaninak, amivel nem tud, azt odaadjuk, és ott van. Tehát, hogy igen, ez megváltoztatná a lehetőségeit, és lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem jó, mert nem szeretnéd, hogy Big Brother ennyire beleszóljon az életedbe.
Hát meg időközönként azért nem baj az szerintem a gazdasági immunrendszere szempontjából, hogyha hagyunk azért csődbe menni olyanokat, akik hülyeségeket csináltak. Tehát ez az alapja az egésznek.
Hát amíg a rendszert nem fenyegetik, addig persze.
Hát igen, csak hogyha a rendszer arról szól, hogy előbb-utóbb mindenki akkorára akar nőni, hogy túlszul ejtheti a rendszert, akkor az nem jó.
Az kétségtelen.
Igen, egyébként pont még azt akartam mondani itt a jegybank, a digitális jegybankpénz kapcsán az egyik nagy félelme az embereknek, hogy ugye akkor ott a jegybank látja a dolgokat, és akkor tudja, ismeri a mi költéseinket. Tehát, hogy van ennek egy olyan félelme, amit ugyancsak kezelni kell, hogy ne az legyen, hogy itt ilyen Big Brother állam legyen belőle. Tehát ez kétségtelen, ez egy kockázat még, hogyha ebből az irányból közelítjük meg már a kérdést.
Nagyon izgalmas irányok ezek, úgyhogy majd még feszegetjük ezt, mert ahogy te is említetted, valószínűleg elkerülhetetlen, hogy itt óriási és gyökeres átalakulások jöjjenek. Viktor, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
Köszönjük szépen.
Szép napot neked.
Köszönöm szépen.
Szia.